Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Harmadik alkalommal köszöntjük kedves hallgatóinkat a Strasbourgi Bíróság aktualitásairól szóló podcastunkon. Én Bazán Barbara vagyok, és ma is itt van velem állandó beszélgetőtársam, Papp Dániel, az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogásza. Két héttel ezelőtt főként a bíróság tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatos gyakorlatáról beszélgettünk, ma azonban meglehetősen eltérő vizekre vezünk, és a navadós listájával kapcsolatos LB kontra Magyarország ügy legfrissebb fejleményeit tárgyaljuk. Amint azt az előző adásunk végén említettük, november 3-án szerdán tárgyalta az ügyet a bíróság nagykamarája. Mit érdemes tudnunk az ügy hátteréről?
Üdvözlöm a hallgatókat! Az ügytárgya a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak, a NAV-nak a nagy összegű adótartozással érintett adózók listájának a megfelelősége, mégpedig az egyezmény 8. cikke, tehát ebben az esetben a magánélet tiszteletben tartásához való jogának a szempontjából. Ezt nevezi a köznyelv, ezt a listát adós listának. Ezt negyed évente teszi közzé a NAV. És van egy lista természetes személyeknek, ezen magánszemélyeket, vagy egyéni vállalkozók szerepelnek, és van egy lista jogi személyeknek. Amit tudni kell róla az, hogy 10 millió forint feletti megállapított, tehát végleges határozaton alapuló adótartozás, az a minimum, az a limit, amely szükséges ahhoz, hogy egy természetes személy, magánszemély vagy egy egyéni vállalkozó erre a listára felkerüljön. És mint említettem, van egy önálló lista jogi személyek esetében is. Ebben az ügyben a természetes személyeket érintő listával foglalkozott a bíróság. És azt kell tudni még erről a listáról, hogy itt az adósoknak a beazonosíthatósága érdekében a név mellett szerepel a lakcím. Ez kerül közzétételre. És az LB kontra Magyarország ügynek a támadott jogszabály alapja az még a régi adózás rendjéről szól, tehát a 2003. évi 92-es törvényben található. Ennek az 55. paragrafusának az 5. bekezdése írta elő ennek a listának a közzétételét, de ugyanez a szabály, vagy hasonlóan ez a szabály megtalálható az új adózás rendjéről szóló törvényben, a 2017. évi 150-esben is. És ugye LB kontra Magyarország az ügy neve. Itt egy érdekességre felhívnám a figyelmet, ugye anonimitásról van szó, a kérelmező anonimitást kapott a bíróságtól, ezt kérelemre, illetve a bíróság ex officio, tehát saját hatáskörében is eldöntheti. Itt általában az ügytárgyának a szenzitivitása miatt kaphatnak kérelmezők anonimitást. És ebben az ügyben a kérelmező a 2016. évi január 27-én közzétett adós listán szerepelt, és nem sokkal később, a közzétételt követően egy médiaportál közzétette az úgynevezett nemzeti adós térképet. Ugye a NAV honlapján közzétett nyilvántartásból, az ottani lakcímadatok segítségével ez a médiaportál egy térképen jelentette meg azt, hogy az ország mely régióiban összpontosulnak a 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező természetes személyek.
És mi volt a kérelmezőnek a konkrét panasza az ügyben, és mit reagált erre a magyar kormány?
Igen, tehát a kamarai eljárás során a kérelmező a panaszát a 8. cikk sérelmére alapozta. Azt állította, hogy a nevének feltüntetése az adós listán nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban, tehát itt a 8. cikknek a tesztje mentén haladva volt ez az első állítás. És ezen kívül azt állította, hogy az adós listának a célja, amelyet ő maga sem vitatott, hogy a jogkövető magatartása való rábírás volt, a nyilvános megszégyenítés eszközén keresztül igyekszik ezt megvalósítani, és az így már nem tekinthető legitim célnak. Azt állította még ezen kívül, hogy az adós lista aránytalan beavatkozás, még akkor is, hogyha volt legitim célja, és ez annak tudható be, hogy az online felületen elérhető vététel az azt eredményezi, hogy a világon tulajdonképpen bármely harmadik személy megtekintheti ezeket az adatokat, tekintet nélkül arra, hogy a kérelmezőben milyen kapcsolatban van-e, tehát hogy van-e üzleti kapcsolat vagy sem, van-e olyan érdekviszony, amely megkívánja ezt a háttérinformáció ellenőrzést. És meg azt emelte ki a kérelmező, itt most csak a teljesség igénye nélkül persze, hogy az adóhatóság honlapjáról való törlés esetén, amelyre ugye sor kerülhet abban az esetben, hogyha befizeti ezt az adósságot, utána is elérhető maradna ez a tartalom más felületek keresőmotorjának a segítségével. A kormány válaszában a kamarai eljárás során azt fejtette ki, szintén a 8. cikk tesztjének a mentén, hogy a beavatkozás ugye törvényben meghatározott volt, annak volt jó alapja, a régi adózás rendjéről szóló törvényben volt ez szabályozva. A célja pedig az ország gazdasági jóléte volt, tehát például az, hogy a közteherviseléshez mindenki járuljon hozzá. Az arányosság szempontjából azt emelte ki a kormány, hogy a beavatkozás arányos volt ennek a legitim célnak az eléréséhez. Egyrészt azért, ugye, mert 10 millió forint feletti adóhiánnyal rendelkező természetes személyeket érintett, és ezen kívül a listára való felkerüléshez végleges határozat is szükség volt az adóhiányról, erről az adótartozásról, tehát volt egy eljárási garancia is csatolva ehhez. A NAV honlapjáról való törléssel kapcsolatban, és az azt követő esetleges fennmaradással kapcsolatban pedig a kormány az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény szerinti eljárást hívta fel védekezésül, és azt mondta, hogy az adatkezeléssel érintett kérelmére, ugye az adatkezelőnek törölnie kell a személyes adatokat, és azt állította, hogy az infotörvény szerinti eljárás keretében erre lett volna lehetőség a kérelmezőnek.
Összességében, tehát hogyha jól értem, akkor itt a bíróságnak két dolgot kellett eldöntenie. Egyrészt azt, hogy szükséges volt-e az adós listán való közzététel, volt annak legitim célja. Másrésztről pedig az, hogy ez arányos volt az online tér sajátosságainak fényében. Hogyan vette a bíróság figyelembe az előbb elmondott érveket, amelyeket a felek felsorakoztattak akkor, amikor eldöntette ezeket a kérdéseket, és mit mondott pontosan a 8. cikkel kapcsolatos megfelelőségről?
Igen, a bíróság a 8. cikk tesztje mentén haladva vizsgálta a kérdést. Az nem volt a bíróság számára kérdéses, hogy volt beavatkozás a kérelmező magánélet tiszteletben tartásához való jogának a gyakorlásában, és az sem volt kérdéses, hogy a beavatkozás törvényben szabályozott volt. Volt jogalapja a 2003-as ART-ben. Viszont azt részletesen vizsgálta a bíróság, hogy a 8. cikk szerinti szükségesség kritériumának megfelelte. A kormány álláspontját a bíróság, ugye már az első adásunkban említettük ezt a doktrinát, a kiegészítő jegyzőkönyv hatályba lépésével kapcsolatban, tehát a bíróság a kormány álláspontját a mérlegelési mozgástér doktrinájának a tükrében értékelte. Arra tekintettel viszont, hogy egyrészt adópolitikai kérdésről van szó, ahol a bíróság gyakorlata értelmében ez a mozgástér széles, másrésztről pedig amiatt, mert az üzleti életben a transzparencia erősítését egy elfogadható célnak tekintette a bíróság, azt állapította meg, hogy nem kirívóan okszerűtlen ez az intézkedés az adózási fegyelem erősítése érdekében. És a bíróság még azt is figyelembe vette, hogy Magyarország gazdasági viszonyait tekintve a 10 millió forintos adótartozás ez kiemelkedően magas, illetve hogy a tartozás megfizetését követően az adós rögtön lekerülhet a listáról. A bíróság ezen kívül kiemelten vizsgálta a magánélethez való jobb potenciális sérelmét, arra tekintette, hogy a kérelmező lakcíme is közzétételre került. Ez végig nagyon fontos eleme lesz ennek az eljárásnak. A bíróság ekkorban azt állapította meg, hogy a lista pusztán a kérelmező nevének a publikálásával nem érhette volna el a célját, szükség volt további adatokra a beazonosíthatóság érdekében. Mondta ezt mind azért, mert ugye azonos névvel rendelkező személyekre nézve a lista az ilyen további azonosító adatok hiányában súlyos hátrányokkal járhatott volna. Ezen túl pedig a kérelmező saját maga sem hivatkozott arra a kamarai eljárás során, hogy más azonosító adat publikálása kevésbé hátrányos lett volna.
Hogyan értékelte magát az interneten való közzétételt a bíróság? Figyelembe vette azt, hogy ugye az internet miatt ez egy szélesebb rétegek számára hozzáférhető adat?
Igen, ez egy fontos szempont. A bíróság megvizsgálta az interneten történő közzététel kérdését is. Ugye a bíróság eseti jogának az értelmében az interneten történő közzététel súlyosabb következményekkel járhat a magánélethez való jog tekintetében, mint a nyomtatott sajtóban történő közzététel. Ugye ez értelemszerűen amiatt van, mert szélesebb körű hozzáférhetőséget engedélyez az internet. A bíróság azonban mérlegelte az ügy kontextusában az egyén jogait, és szembeállította azt a társadalom érdekeivel, és úgy találta, hogy ebben az esetben a cél az ügyben vitatott jogkorlátozással volt elérhető. Kiemelte még azt a bíróság, hogy az adóhatóság honlapján történő közzétételt meg kell különböztetnünk más, jóval nagyobb látogatottságú portálokon való közzétételtől, és ugye ekkorban megállapította azt, hogy az adóhatóság honlapját kik látogatják. Ugye olyan személyek keresik fel az adóhatóság honlapját ebből a célból, hogy az adós listát megnézzék, akiknek szükséges ez az információ. Tehát van valami olyan érdekviszony, ami miatt erre az információra szükségük van, ezt ellenőrizni akarják. És ezen túl még azt is kimondta a bíróság, vagy azt is megvizsgálta a bíróság, hogy limitálva van-e ez a megszégyenítő jelleg, és azt állapította meg, hogy amiatt, mert kommentek elhelyezésére például nincsen lehetőség a NAV honlapján, az adós lista alatt, emiatt ez a megszégyenítő jellegű közzététel is limitálásra került. És hát ezeket a szempontokat igen összességükbe értékelve jutott arra a bíróság, hogy Magyarország nem sértette meg az egyezmény 8. cikkét az adós listában.
A kamarai döntést azonban csak 5-2 arányban szavazták meg, és ennek kapcsán érdekes lehet számunkra a külön vélemény, amelyet Reverán és Sukin bírók nyújtottak be a döntéshez. Mielőtt azonban belemennénk itt a tartalmi kérdésekbe, mit érdemes tudnunk általánosságban a külön véleményekről, amelyeket a bírók fűzhetnek az adott döntéshez? Mi ezeknek a véleményeknek a gyakorlati jelentősége? Esetleg a felek tudnak később ezekre hivatkozni, vagy más ügyekben, nem csak ugyanebben az ügyben, és ha már konkrétan ezt az esetet nézzük, mennyiben játszik szerepet egy kamarai döntéshez fűzött külön vélemény később a nagykamarai szakaszban?
Én a válaszadást egy kis kitekintéssel kezdeném Luxemburgi Társ podcastunkra. Egy fontos különbség az Unió Bírósága, illetve az Emberi Jogi Bíróság között az, hogy míg az Unió Bíróságának az esetében nincsen lehetőség külön vélemények, illetve párhuzamos vélemények írására a bírák részéről, addig az Emberi Jogi Bíróság esetében ennek van helye. Arról, hogy miért van ez így, erről majd tervénk szerint fogunk beszélgetni, de egyelőre maradjunk annyiban, hogy eltérő funkciókat látnak el ezek a bíróságok. Most rátérve a külön véleményekre, ezek ugye arra szolgálnak, hogy azok a bírák, akik nem értenek egyet a többségi döntéssel, kifejthessék az eltérő álláspontjukat az üggyel kapcsolatban. A külön vélemény melléklete lesz mindig ennek a végső döntésnek. Most ami a gyakorlati jelentőségét illeti, itt is egy kicsit távolabbról kezdeném a válaszadást. Az Emberi Jogi Bíróság döntéseinek a rendszeréről azt kell tudni, hogy ezek nem precedensek. Tehát nincsen az angol szász jogi értelembe vett stare decisis-hez fogható precedens rendszere a bíróságnak. Ha megnézzük, akkor az egyes döntések formálisan csak a válaszadó államra és a konkrét ügyben megfogalmazottak szerint bírnak kötelező erővel. Tehát a bíróságot nem kötik a korábbi döntései. Attól eltérhet a bíróság. Ugye ennek így is kell lennie, hiszen az evolutív interpretáció, tehát az, hogy az egyezmény egy élő eszköz, megkívánja a bíróságtól azt, hogy a jelenben fennálló szükségletek fényében értelmezze mindig az egyezményt. Viszont azért nem tudjuk azt mondani, hogy egyáltalán nincsen ezeknek a korábbi döntéseknek semmilyen szerepe, mert ugye egyfajta ilyen jurisprudence constant létezik, tehát egyfajta összetartó gyakorlat, hiszen a bíróság maga is felhasználja korábbi döntéseit, és precedensi jelleggel hivatkozik azokra. Ugye teszi ezt azért, hogy akár a döntéseit megtámogassa, akár egyfajta a contrario érvelésként elhatárolja az ügyet korábbi döntéseitől. És akkor itt térnék vissza a külön véleményekre, hogy ugyan a külön véleményeknek van szerepe abban, hogy a bírák, ha többségi döntéstől eltérő állásponton vannak, akkor ezt ki tudják fejteni. Viszont a külön vélemények már nem képezik annak a joganyagnak a részét, amire a bírák hivatkozhatnak, amire a bíróság hivatkozhat a döntéseinek az alátámasztásához. Viszont ezért azt mondhatjuk, hogy egy esetleges sikeres nagykamarai felterjesztést követően a felek ugye nincsenek elzárva attól, hogy ezekből a külön véleményekből merítve építsék fel az érveléseiket, nyilatkozataikat a nagykamara előtti eljárásban.
Rátérve az LB kontra Magyarország ügyben hozott kamarai döntéshez fűzött külön véleményre, bár Reverán és Sukin bírók sok ponton egyetértettek magával a kamarai döntéssel, eltérően vélekedtek például arról, hogy szükséges volt-e a kirámező címének a közítétele, mivel, ahogy a külön véleményekben írták, szerintük ez az adat nem járul közvetlenül hozzá a kirámező azonosíthatóságához, és annak az adós listán való közzététele nélkül is tudja bárki azonosítani a kirámezőt. Konkrétan ki is emelték a külön véleményben, hogy a lakcím interneten való közzétételére vonatkozó döntés miatt döntöttek a vélemény megírása mellett, mivel a kamara döntése nem pontosította egyáltalán azt, hogy ténylegesen kik azok, akik érdekeltek lehetnek a lakcímre vonatkozó információ közzétételében, és így abban, hogy az adós listán szereplő személy megszégyenítésén túl nem láttak más célt emögött a közzététel mögött. és ezt a megszégyenítő jelleget sem tartották elfogadható motivációnak a különvélemény megfogalmazó bírók. E körben Ravarán és Shooking fel is hívták arra figyelmet, hogy a közítétel potenciálisan túlzóan negatív további következményekkel is járhat.
Igen. És ezek a szempontok érdekes módon felismerültek a nagykamara előtti nyilvános tárgyaláson. Tehát szó került a lakcím kérdéséről kiemelten. Május 31-én fogadta be, idén május 31-én fogadta be a nagykamara szülőtestülete a felterjesztést ebben az ügyben, és most volt november 3-án, tehát néhány nappal ezelőtt a tárgyalás. A kérelmező, illetve a kormányképviselő is felszólal ezeken a nagykamarai nyilvános tárgyalásokon, tehát az ő nyilatkozataikkal kezdődik a tárgyalás. Szerintem először nézzük meg ezeket, és hogy utána a bírák számára hogyan csapódott le mindez, és milyen kérdéseket tettek fel. Tehát a kérelmező képviselője az a nagykamarai eljárás során a nyilvános tárgyaláson előadta, hogy az adós lista, mint kifejezés, már önmagában dehonesztáló. Illetve, hogy annak negyedéves frissítésekor a magyar sajtó az erről szóló híradásokban dehonesztáló narratívát is használ. És azt emelte ki a kérelmező képviselője, hogy az adóazonosító jel publikálása az elegendő lenne ehhez a cél eléréséhez. Semmi szükség nincsen a lakcím publikálására, és ugye ezzel egyben reflektált is a külön véleményben megfogalmazott kritikára, amely a lakcím szükségességét kérdőjelezte meg. És kiemelte még azt is a kérelmező, hogy ez a gyakorlat ellentétes, tágabb európai kontextusban is, tehát uniós jogot felhívva az úgynevezett adatminimalizáció elvével, és magát az adós listát, mint olyat, egyfajta digitális pellengére állításhoz hasonlította, és azt is kiemelte, hogy az internet nem felejt. A kormány a nagykamara előtti eljárásban, tehát a tárgyaláson a válaszában kiemelte azt, hogy ugyan valóban van egy megszégyenítő jellege ennek az intézkedésnek, az adós listának, de ez pusztán a jogkövető magatartás kialakításához szükséges mértékig terjed. A kormány képviselője felhívta a figyelmet a hazai jogorvoslatok kimenítése kapcsán még arra is, hogy ugye a már korábban említett, a bíróságnak a Mendrei ügyben lefektetett gyakorlata alapján lehetőség lett volna mind a 2003-as adózásrendjéről szóló törvény, mind a 2017-es új jogszabálynak az adós listával kapcsolatos rendelkezéseinek az alaptörvénnyel való összhangjának a vizsgálatára egy alkotmányjogi panasz keretében. Viszont mivel ilyen ügy eddig nem volt a kormány szerint, ez azt bizonyítja az ő véleményük alapján, hogy a magyar társadalom általánosan elfogadja az adós listát, mint szükséges eszközt. A lakcím publikálása kapcsán pedig azt emelte ki a kormány képviselője, hogy az ő álláspontjuk szerint kevésbé szenzitív adat, mint az adóazonosító jel, így a kérelmező képviselőjének az álláspontjával ellentétben a kormány végülis azt mondta, hogy a lakcím nem helyettesíthető az adóazonosító jellel, az adósok azonosításának a céljából.
A nagykamara előtti eljárásban lehetőség van azonban arra, hogy miután ezeket az említett nyilatkozatokat megtették a felek, a bírók kérdezzenek is a képviselőktől. Milyen kérdések merültek fel ebben a konkrét ügyben, és általánosságban mit mondhatunk el ezeknek a kérdéseknek a jelentőségéről?
Igen, rengeteg kérdés volt, ha jól számoltam, 17 főből álló testület 7 tagja is intézett kérdést a felekhez, amely az eddigi nagykamarai nyilvános tárgyalások fényében azért egy elég nagy számnak tekinthető. Egy fontos része a nyilvános tárgyalásnak ez a bírák kérdezési joga, kérdezési lehetősége. Ilyenkor a bírák tulajdonképpen a döntésük kialakításához szükséges további kérdéseket tehetnek fel, amelyek vagy nem voltak kellően tisztázottak az eljárásírásbeli szakaszában, vagy akár a felek közötti ellentmondások feloldására irányulnak. És hogyha megnézzük, akkor a tényleg csak példálózó jelleggel, mert számtalan kérdés volt. A kérdések között volt olyan, amely a bánásmód tekintetében a különbséget firtatta a büntetőjogi szankcióval sújtott adócsalók és az adós listán szereplő adósok között, illetve arra is rákérdeztek a bírák, hogy van-e bármely más mód egy harmadik fél üzleti partner számára arra, hogy ellenőrizze az adózással kapcsolatos információkat, hogy bármely más adózással kapcsolatos információt gyűjtsön a partneréről. Volt olyan kérdés, ami az adósista hatékonyságát firtatta, és azt is, hogy hogyha valóban hatékony ez az eszköz arra, hogy visszaszorítsa az adótartozásokat, akkor mennyire mérhető ez a vélt hatékonyság. És ugye említettük, hogy bekerült a nyilvános tárgyalás során ez az uniós elem is a kérelmező részéről, az adó minimalizáció elve. Itt az ezzel kapcsolatos összefüggésekre is rákérdezett a bíróság, mégpedig a DG, a 95-ös LK irányelve, illetve az azt felváltó EU-s általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatban. És gyakorlatilag azt láthattuk, hogy egy igen komoly felkészülési időt is kellett adni a feleknek arra, hogy ezt követően erre válaszoljanak, mert majd fél óra elteltével folytatódott csak a tárgyalás. Viszont most a rendelkezésre álló időnk rövidsége miatt ennél bővebben ezekről a kérdésekről sajnos nem fogunk tudni beszélni, viszont akiket érdekelnek ezek a kérdések, és arról, hogy maga ez a tárgyalás hogyan zajlott, annak szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy a bíróság honlapján teljes terjedelmében elérhető a nyilvános tárgyalásról készített videófelvétel.
És most ugye november 3-án a nagykamara ezt a tárgyalást tartotta igazából, meg mikorra várható maga a döntés is?
Erre nehéz exakt választ adni, hogy az eljárási szabály szerint nincs erre határidő. Általában 3-4 hónap szokott lenni, úgyhogy reményeink szerint a következő év első negyedévében.
Köszönöm szépen. Két hét múlva kedden egy adásreig eltérünk az általánosan megszokott kérelmező kontra államfelelásban tárgyalt vitáktól, és beharangozó adásunkban is említett államközi vitákról beszélgetünk a november 24-én tárgyalásra kerülő Ukrajna és Hollandia kontra Oroszország államközi jogvita apropóján. Ezzel folytatjuk november 29-én kedden. Addig is köszönöm szépen a beszélgetést Papp Dánielnek, a Strasbourgi Bíróság jogászának, akivel a mai adásban az LB kontra Magyarország ügyről beszélgettünk. Minden hallgatónak köszönjük a figyelmet, kellemes hetet kívánunk, a viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.